Jó hallgatókat, felvidéki beszélgetésünket hallják, a mikrofonnál Gál Mészáros Réka. Ma egy számomra nagyon kedves témakörrel fogunk foglalkozni, abból kiindulva, hogy gyermekkoromban is mindig apukámmal az udvaron szemléltem az eget, és elcsodálkoztam, hogy milyen hatalmas az alkotónk, aki mindezt ugye létrehozta. Egy amatőr csillagász ül itt velem szembe, Meleg Sándor, nyugalmazott tanár, aki informatikát tanított korábban, illetve csillagászati szakköröket vezetett. Kedves Sándor, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet erre a kis beszélgetésre, hogy együtt csodálkozzunk rá a nagyvilágra.
Üdvözlöm a rádióhallgatókat, örömmel vettem ezt a meghívást, és hát bele is vághatunk.
Arra kérlek, hogy így a beszélgetésünk elején egy kicsit mutatkozz be nekünk, hogy mióta is foglalkozol a témával, miért érdekel a csillagászat informatikusként, ugye?
Hát jóval korábban, ugyanis az alapiskolán papírgyűjtés folyt, és minket osztottak be segítkezni. Hát is úgy alakult, hogy találtam ott egy csomag élet és tudományt. Hát persze, hogy kiszedtem belőle a csillagászatra vonatkozó témákat, magam sem tudom miért, az kezdett érdekelni igazán. Ott találtam egy-két megdöbbentő információt. A folytatás a gimis időszakban volt, amikor részt vehettem az asztronómiai kabinetnek a kiépítésében, ott kerültem konkrétan kapcsolatba aztán csillagászattal. Később a tanulmányaim folyamán úgy döntöttem, hogy szakkört akarok vezetni, ehhez el kellett végeznem a felépítményt úgyallán. Indítanak mindig két évente egy olyan osztályt, amely csillagászattal foglalkozik, érettségivel végződik. És hát szerettem volna szakmailag megfelelni a kihívásnak, hogy csillagászati szakkört vezethessek. És hát azzal kapcsolatban aztán vezettem a gyerekeket. Legkellemetlenebb az volt, hogy versenyekre kellett felkészülni, ott számításokat kellett végezni. Hát az véget nagyon át kellett tanulmányozni a csillagászati alapokat, asztrofizikát, és hát ami itt a téma lesz a mai beszélgetésünk folyamán, az a rácsodálkozásaim. Nagyon-nagyon sok témakörben találkoztam jelenségekkel, amiket nem lehet megmagyarázni se fizikai módon, tehát se a fizika törvényeivel, se emberi ésszel, úgyhogy ezekről szeretnék azt hiszem, hogy beszélgetni.
A szakköreid során, amikor a diákokat próbáltad rávezetni, hogy ők is csodálkozzanak rá veled együtt a világűr szépségeire, mire szoktad leginkább felhívni a figyelmüket?
Igen, hát az alap csillagászati jelenségekről azt úgy mindig megbeszélgettük, mi a téma, mivel kell készülni a versenyekre, de mindig úgy becsempésztem témaköröket, amivel fel akartam hívni a figyelmüket. Tehát például a csillagok fejlődése, maga a kozmológia, ami azt jelenti, hogy a világűr hát keletkezéséről nem szól az asztrofizika, de a világűr fejlődése, és ezen belül, tehát igyekeztem olyan témaköröket találni, amivel úgy megfogom őket. Hát egyik ilyen témakör például az volt, hogy mit láthatunk távcsővel. Ezt tisztáztuk azzal, hogy bemutattam a prezentációkon belül azokat az objektumokat, amik a csillagászokat érdeklik. Ilyenek voltak például a bolygók, ugye a Hold, egy ilyen alap kísérőnk, amin mindig van mit tanulmányozni, mert fázisok változnak. Hát és a bolygókon ugye, hogy milyen részleteket keresünk, miket akarunk megfigyelni, mint csillagászok. Na és hát a csillagok, hát én a megfigyeléseket azzal kezdem, ugye, hogyha kirakjuk a távcsövet egy csillagos éjszaka egy kert végébe, akkor ugye azzal szokom kezdeni ilyen nyárvégi őszi éjszakán. Előttünk az egész tejút. Hát mit lehet megfigyelni a tejúton? Elsősorban nem is a tejutat, magát azokat a csillagokat, amik ott vannak, hanem úgy tisztázni kell első lépésben, hogy valójában mit látunk. Na, amit látunk, az nem a galaxisunk korongja belülről nézve, mint ahogyan a populáris irodalomban gyakran előfordul, Hát ez így szépen hangzik, de valójában mi csak a galaxisunk spirál karjaiból a két szomszédost látjuk. Tehát az egyik spirálkar a galaxis centruma felől, Sagittarius kar, annak a peremét látjuk, azaz a tejút, ami húzódik az égbolton, és tartalmaz egy pár olyan érdekes objektumot, amit érdemes felkeresni nagyobb távcsővel is. Tehát ilyenek a nyílt halmazok, tehát biztos mindenki hallotta fiastyúkról, hát a többit most nem emlegetném, tehát ez olyan nyílt halmaz, hogy a csillagok valamikor ott létrejöttek valami ködből, és most úgy még együtt vannak, együtt tartanak a galaxis forgásában, szét fognak szóródni, mind az összes többi. Ilyen kevés van, de pazar látványt nyújtanak a távcsőben. Továbbá sűrűbb csillagcsoportosulást mutatnak a gömbhalmazok, amikből van egy 100-150, csak úgy a tejúton, tejútrendszerünkben, bárhol egy olyan gömb elrendezésben, a tejút korongja fölött is, alatt is. Ezek tartalmaznak több százezer csillagot, hát a távcsőbe, nagyobb távcsőbe, hangsúlyoznám, nagyobb nagyítással pazar látványt nyújtanak, tehát több százezer csillagot látómezőben el lehet képzelni. Utána vannak a ködök. Azok olyan gravitáció által létrehozott csomósodások, gáz és por felhők, amikből fognak létrejönni a nyílt halmazok. Hát pillanatnyilag még nem. Nagyobb távcsövek, mondjuk a Hubble űrtávcső befényképezte az egyik ilyen Orion köd csillagait, ahol hát még csillagról nem beszélhetünk, csak valójában infravörös sávban érzékelhető porcsomósodások, amik kezdenek forrósodni. A forrósodás eredménye majd évmilliók után az lesz, hogy csillag gyullad ki, és akkor ott keletkeznek ezek a csillagok. Nos, ezek ködök azért szépek, mert tiszta égbolton, nagy nagyításnál, nagyobb távcsővel struktúrákat lehet bennük felfedezni. Egy következő ilyen objektum típus, amiket szívesen felkeresünk, azok a planetáris ködök. Azért planetáris, mert olyan korongjuk van, mint egy bolygónak, de valójában egy felrobbant csillag külső rétegeinek a szétszórodott anyaga világít, vagy meg van világítva. Tehát egy olyan centrális csillag körül egy megvilágított, általában ilyen korong, vagy szétszórt gázok és por. Legkevésbé érdekes objektumok viszont tudomány szempontjából természetesen a legérdekesebbek, hát azok a galaxisok. Hát egyről biztos mindenki tud, az Andromeda galaxis, amely tulajdonképpen majdnem a legközelebbi galaxisunk, közelebb már csak a déli égbolt Magellán felhői vannak, meg aztán meg egy-két kisebb galaxis, de hát ez akkor, ahogy pár fokos nagyságrendű az égbolton, vadásztávcsövekkel már látni, hogy mekkora, szabad szemmel is látni, de csak a központi részt. Hát is távcsőben tanulmányozzuk a benne lévő porsávokat, a kísérő két galaxisát lehet összevetni a fényképekkel, és ott igazán látni a fényképek alapján, hogy mekkora óriási objektumról van szó, és abból milyen piciri kis részt látni a távcsőben ebből. Hát körülbelül erről szólnak a megfigyelések. Én igyekeztem úgy a szakköreimben felhívni így erre a figyelmet, aztán praktikusan az égbolt alatt ezt mind végigcsinálni, bemutatni a gyerekeknek. Olyan aranyos segédeszközök vannak, mint a zöld lézer, ugye nem szabad repülőgépre világítani vele, de gyönyörűen lehet mutogatni mindegy több kilométeres pálcával az objektumokra, a csillagokra, a csillagképekre elmesélni, hogy melyik csillagkép melyik, abban hol található az az objektum, amit hát majd, ha lesz távcsövük, megtalálhatnak, fellelhetik. Tehát így a szakkörről még nagyon sokat beszélhetnék, mert voltak aztán prezentációk, ahol távolságokat akartam például érzékeltetni a gyerekekkel, mert az is fontos, hogy térérzékenység növekedjen így az agyacskánkban, ugye ez mindig probléma, hogy mekkora is az a tér, ez elképzelhetetlen nagy, de valaki azt mondta, hogy ha nem tudjuk elképzelni, ki kell számítani, matematika segít, kiszámoljuk, mi mennyire van, és akkor tudjuk. Hát nem tudjuk, mert el se tudjuk képzelni. Tehát hadd mondjak erre is egy példát, hogyha autóval megyünk Pozsonyba, gyerekeket megkérdeztem, hány órára van? És mindenki tudta, hogy 2 órára. Nem kérdezték, hogy miért akarok távolságot órákban kifejezni. Úgy hozzászokunk, vannak távolságok órákra, vannak repülőgéppel elérhető távolságok órákra, hát ez mondjuk már egy Görögország, Dél-Olaszország, hogy órákra. Vannak repülőgéppel, hát repülőgéppel keleti és nyugati országok, mint Amerika például, hát már elég messze volnának, ott én inkább már átváltanák rakéta órára. Az pedig azt jelenti, hogy az ISS meg a többi rakéta és objektum úgy kering a föld körül, hogy 1 óra 10 perc alatt körbe repüli. Tehát szoktam így a gyerekeknek ilyen képeket mondani arról, hogy valójában hogy is van ez, hát megpróbálom úgy rekonstruálni, hogy mi az, hogy 10 km másodpercenként a föld körüli pályához szükséges keringés. Hát képzeljük el, hogy Érsekújvár és Párkán között mondjuk, hogy van az a 50 km, azt 5 másodperc alatt lerepüli. Mi az a 5 másodperc? Hát nem tudom, tudnám-e sorolni a faluk neveit olyan gyorsan, ahogy az a űrhajó elrepül fölöttük. Ilyen őrült sebességgel húz el fölöttünk az ISS.
Tehát hát, a nemzetközi űrállomásról beszél, ki véletlenül nem tudna.
Igen, köszönöm a pontosítást. Tehát óriás ez a sebesség, de még mindig 1 órán át tart, több mint 1 órán át körbe repülni a Földet. Tehát próbáljuk növelni ezt a sebességet, hogy eljussunk valahova, mert így a bolygókhoz soha nem jutunk el. A Holdra ez az űrhajó úgy jut el, hogy több napon át párszor megkerült a Földet, aztán ment a Holdra. Több napon át tartott ez az út. Fokozni ezt a sebességet csak úgy tudjuk, és itt is a gyerekek képzeletére bíztam ezt a számítást, hogy egyes fokozatú sebességnek mondjuk ezt a rakéta sebességet, 10 km másodpercenkénti sebesség, ha ezt egyes fokozatnak mondjuk, és 2-esre váltunk, úgyhogy megduplázzuk, aztán 3-asra, hogy megint megduplázzuk, de mindig duplázunk, tehát nem hozzáadjuk, duplázunk, 3-as, 4-es, 5-ösre váltunk, a fénysebességet akarjuk elérni, ahhoz 16-szor kell így duplázni a sebességet. Akkor érünk 1 másodperc alatt a Holdra. Azért, na több mint 1 másodperc. Azért bődületes sebesség, és mégis olyan sokáig tart elérni a Holdat. Aztán, hogy a Marssal nem tudunk kommunikálni azonnal, reális időben, mert ott már percekről van szó, és ilyen módon próbáltam ugye távolságokat érzékeltetni, hogy a külső bolygók órákra vannak. Tehát a fénysebesség az azt jelenti, hogy a fény által megtett út 1 másodperc alatt senkinek nem tűnik fel, hogy nem távolságot mérünk, hanem sebességről van szó. A fényév pedig szintén az már távolság, az azt jelenti, hogy a fény által 1 év alatt megtett út a legközelebbi bolygó több mint 4 fényévre van. Az azt jelenti, hogy amit most emlegettünk, órányi távolságokat a naprendszer pereméhez, évekre van szükség a fénynek azzal a sebességgel elérnie a szomszédos bolygókat. És hogyha a galaxisban lévő pozíciónkat néznénk, akkor több ezer fényévre ellátunk, tehát mondjuk a szabad szemmel látható csillagok csak 100-200 fényévnyire vannak, de a galaxis objektumjai, amiket felsoroltunk, is csak a galaxisnek egy töredéke, egy kis tizede, egy kis, az is csak az egyik spirálnak a széle, annak is csak egy darabja, amit látunk. Tehát ez a galaxis óriási, hogyha felmérjük, hogy 100 000 fényév nagy, hát onnantól én nem tudom, megáll az eszünk, gondolom, és csak számolni tudunk. A szomszédos galaxis, az Andromeda, az előbb említett Andromeda, meg több mint 2 millió fényév távolságra van. Tehát valójában úgy látjuk, mint ahogy 2 millió éve volt. Azóta változott valami, az csak 2 millió évvel tudja meg valaki, ha még lesz, aki innen nézegesse ezt az Andromédát.
Tehát szabad tulajdonképpen, amikor az égre nézünk, a múltat tekintjük, mert hogy amit látunk, az nem egy aktuális állapot, mert hogy az egy korábbi
időszaknak
lényegében a levetülése már hozzánk.
Így pontosan, és ha meggondoljuk, hogy a távcsőben megfigyelt galaxisok akár 40-60 millió fényévnyire lehetnek, hát mi volt a Földön 60 millió éve? Hát azért egy kicsit nagyot fejlődött a Föld azóta.
És ha belegondolunk, már most elvesztünk a távolságokban, és még mindig csak a saját magunk körül körözünk, ugye? A világegyetem nagyságához képest. Eddig távcsöves megfigyelésről beszéltünk. Mit láthatunk szabad szemmel?
Ezekből az objektumokból, amit előbb említettünk, az Andromeda köd, egyetlen egy szabad szemmel látható köd van még, ami a nyílt halmaz és a köd kombinációja. Hát úgy hívják, hogy Laguna köd, és a nyilas csillagképben, hogyha valaki egy kicsit utána néz a térképen, a nyilas csillagképben a nyilas teste, az egy olyan trapéz, és a nyila közt helyezkedik el, van ott egy kis foltocska, ezt is előszeretettel mutogatjuk kis távcsőbe, nagyobb távcsőbe, szabad szemmel, hát a többi sajnos csak távcsőben figyelhető. Meg megtalálhatóak a bolygók, onnan ismerjük fel, hogy a Mars vöröses, a Jupiter nagyon világos, de bárhol helyezkedik el az égbolton, bárhol megtalálható. A Saturnus halványabb, azt csak úgy tudjuk kiszúrni, hogy valamitől van ott egy csillag, ami nem tartozik a csillagképek közé,
van,
a sárgás fénye van. És a Vénuszt azt nagyon fel tudjuk fedezni. Mindenki a nap közelben van mindig, tehát vagy napkelte előtt kicsit korábban kell fel, őrült erővel világít, vagy napnyugta után kicsit később nyugszik.
Bevallom őszintén, hogy nekem mindig a kedvenceim a bolygók voltak. Ezeket szerettem mindig is megfigyelni, természetesen a Hold mellett. Miután ugye szabad szemmel felismertük őket, távcsőben mit érdemes megfigyelni?
Hát így a szakköreim során a diákoknak inkább szerettem volna felhívni a érdeklődését arra, hogy nagyobb távcsővel vizsgálják a dolgokat, mert kisebb távcsővel, nekem is volt gyerekkoromban, még gimis koromban egy kis távcső, amivel aztán valójában nem mentem sokra, mert nem igen látni benne egy pici korongon kívül mást. Tehát egy kicsit nagyobb kategóriai távcsőben, ugye a Vénusznál a fázisokat szoktuk figyelni, gyönyörre látni, amint a nap mögül, az azt jelenti, hogy napon túlról, mint a teli hold, szinte teli korong, aztán ahogy jön a nyugati égbolton, ahogy emelkedik fel, ez a korong úgy megy át első negyed fázisba, amikor is a nap pontosan oldalról világítja meg, és ahogy vonul át a nap és a föld között, nap előtt, úgy megy át sarlóba. Na, az a sarló óriási, és minél közelebb van a naphoz, akinek, ahogy sikerül megfigyelni, óriási sarlóként figyelheti meg. Tehát egyértelmű, hogy egy nagy kört ír le a nap körül. A Mars. Marshoz is kell egy rendesen nagyobb távcső, nagyon tiszta ég volt, és nagyon magasat kell, hogy helyezkedjen el, tehát például, amikor 2003-ban volt az a nagyon nagy Mars megközelítés, mentek a konspirációs teóriák körülött, hogy mit látni. Hát láttunk fotókat rajta, amik a kontinensek kontúrjait mutatják. Ugye ott a kontinens hegyekből áll, a sivatagok közül kiemelkedő hegyekből, ez a kontraszt, más nem igen látni, tehát akkor az egész világ ment a csillagászati megfigyelő helyekre, és figyelte, hogy mi látható, nagyon csalódottak voltak, mert nyár közepén volt, alacsonyat volt, a légkör hullámzott a nyári hőmérsékletek után, tehát ki lehetett vadászni viszont, csak sokáig kellett, és nagyon jó megfigyelő kell, hogy legyen, aki a hullámzó képből kivadászta a részleteket. Szerencsés esetben, tehát amikor a Mars nap közelben van, de amikor legközelebb vagyunk hozzá, akkor azért olyan fele nagy, fele akkora nagyságút látunk, mint akkor volt, és ha jobb körülmények vannak, meg többet is látni rajta, mint akkor lehetett. Következő égitest van mondjuk a Jupiter. Nagyon jó légkör kell hozzá. Csodálatos részleteket lehet rajta megfigyelni. Ugye a sávokat, azokat már kis távcsőben is látni, ajánlom a nagyobb távcsőbe, olyan 150-200 szoros nagyítással, 15-20-30 cm-es távcsővel kell megfigyelni, és akkor már látni ezekben a sámokban csomósodásokat, turbulenciákat, és ilyen csúcsokat, amik úgy a turbulenciák által úgy kilökik ezeket a felhőket úgy a sávok közé. Hát nem beszélve a vörös foltról, sajnos csökken a mérete, az utóbbi 50-100 évben már csak fele akkora, úgyhogy igyekezzen mindenki megfigyelni, mielőtt szétoszlik.
Mióta is áll fent ez a folt?
Hát amióta távcsővel megfigyelik, azóta megvan, úgyhogy nem lehet tudni, ez több ezer éves is lehet. Egyszerűen légköri turbulenció, ami tartja magát, és a sávok is érdekes módon egymásnak szembe forognak, tehát érdekes fizikája lehet annak a légkörnek, hogy annak ellenére, vagy éppen azért, hogy az egyes sávok egymásnak szembe pörögnek, létrehoztak egy ciklont, ami azóta is tart. Aztán keletkeznek itt-ott hasonló, kisebbek, azt is igyekezünk megfigyelni. Még amit az amatőr csillagász meg tud figyelni, az a holdjainak az egyes eseményei, így mondanám általánosságban, tehát amikor a hold éppen kibukkan a korong mögül, a Jupiter korong mögül, vagy éppen amikor elbújik mögé, vagy éppen amikor elmegy a korong előtt, vagy az árnyéka rávetül a korongra. Tehát ezt is előszeretettel keresik ezeket az időpontokat az amatőrök, amikor volt már rá példa két árnyék vonult, például olyan kis hold árnyék a Jupiter korongon. Hát ezt ehhez erős nagyítás kell, mert azért az a pici korong árnyék elveszne a sok fényben, úgyhogy ezek azok az események, amiket úgy szeretettel megfigyelünk. Szaturnusznál annyit tudunk megfigyelni, hogy pontosan most semmit, pontosabban annyit, hogy pár felhősáv van a korongban, ugyanis a gyűrűk pont élről láthatóak, tehát nagyobb társadalmat látni két tűszerű nyúlvánt a két oldalán, ami a korong oldalról nézve. Hát 4-5 év kell hozzá, hogy kinyíljanak ezek a korongok, ugyanis nem a keringési síkban, nem a naprendszer síkjában vannak ezek a korongok, ki vannak billenve, ezért van az, hogy hol alulról, hol felülről nézzük őket, most pont oldalról, úgyhogy semmi. Egyébként, ha kinyílnak rendesen úgy teljes mértékben, akkor a korongra vetülnek a gyűrűk árnyékai, gyűrűkre vetülnek a bolygó árnyéka, és hát a gyűrűkben struktúrákat lehet felfedezni. Tehát minimum annyit, hogy a külső gyűrű, ezt azért mondom, mert egy fekete sáv elválasztja a külső egy negyedét a gyűrűrendszernek a többi résztől, tehát a külső egy negyede világosabb, aztán van egy fekete gyűrű, a Cassini-rés, ezt ő fedezte fel annak idején. Aztán van egy halványabb rész és a leghalványabb belső rész. Tehát ilyeneket szoktunk megfigyelni, és én ezekre szoktam felhívni a figyelmet. Nagy ritka esetben, azt hiszem most valamikor az idén februárban volt, hogy minden bolygó látható volt. Kikereshettük mindez mellett az Uránt és a Neptunt. Hát nagyon nagy távcső kell hozzá, hogy az Uránból, Uránusz bolygóból egy pici korong látható legyen, még kisebb korong a Neptunból, hát az akkorka korong, hogy nagyon be kell élesíteni a csillagokat ahhoz, hogy az látszódjon, hogy az egy megvilágított korong, tehát nem saját fényjel ég, hanem csak egy pici szürke korongocska. Ennyit lehet abból látni. Holdon mondjuk annyit lehet megfigyelni, hogy első nézésre ugye a kráterek, síkságok, vannak tengereknek nevezett síkságok, amikben olyan detailok vannak, hogy dűnék, horpadások, repedések, folyószerű képződmények. A kráterek belső csúcsa, a dómja kimagaslik, annak az árnyékát lehet megfigyelni, a kráter pereme árnyékát, meg ilyen részleteket, és mindig van mit megfigyelni, mert az árnyék 14 nap alatt végigvonul sávokban, és amerre vonul, ott vannak az éles részletek. Azért hangsúlyoznám, hogy például az első negyed a legjobb fázis megfigyelésre, mert ott pontosan a kellő nap veti az árnyékokat, óriási nagy árnyékokat vet, és teli holdkor azért nem érdemes megfigyelni a holdat, mert minden krátert, minden részletet fentről világít meg a nap. Semmilyen árnyék nincs, tehát csak egy pici fénykülönbséget lehet látni, hogy melyik a tenger, melyik a hegyek, de semmilyen részletet nem érdemes. Sajnos, amikor teli hold van, akkor meg a többi objektumot túlvilágítja, úgyhogy akkor abszolút nem érdemes megfigyelést végezni.
Témánk ugye a rácsodálkozás a világegyetemre. Mi az, ami leginkább lenyűgöz?
Hogy a világűrből mi lepet meg leginkább, az, ami a fizikának ellentmond, az, amin túl már csak a hit segít. Tehát például kicsit a kozmológiáról beszélhetnénk, a világűr fejlődése, amiben nem számítódik bele a keletkezéssel kapcsolatos problémák, amit még a csillagászok sem képesek megoldani. Tehát valahol ott kezdődött, ugye, hogy Hubble úr rájött arra, hogy pontosabban ő előtte már tudták, sejtették, hogy a világegyetem távol, ő kimutatta fényképek alapján, ez volt az ő első tudományos munkája, hogy kimutatta, hogy tágul a világegyetem. Második érdeme az, hogy bemérte bizonyos fizikai folyamatok segítségével a szomszédos galaxis távolságát, amiről az ő idejéig úgy tudták, hogy ködök. Tehát mindent ködnek neveztek, azért van Androméda köd. Minden galaxisról azt hitték, hogy csak itt van a szomszédban valamilyen por, gáz, köd. Ő pedig befényképezte, hát 2,5 méteres tárcsőtükörrel, nagyon jó minőségű képeket készíthetett, befényképezte, hogy csillagok vannak ott, amik olyan változásokat mutatnak ki, amiből ki lehet következtetni, hogy milyen típusú csillag. Na most az a típusú csillag olyan halván volt, hogy az csak 2 millió fényévre lehetett. És ebből kikövetkeztette, hogy mindaz a köd, amit ködnek látunk, nem tudjuk felbontani. Valószínű, hogy galaxis. Óriási mennyiségű galaxis van a környékünkön. Ebből következett, pontosabban abból, hogy tágul a világegyetem a gondolat, hogy akkor ez valamikor indult valami egy pontból valahonnan, és egy francia csillagász, azt hiszem éppen pap volt, jött az ötlettel, hogy hát ha ez így van, akkor valamikor történt egy nagy robbanás, egy ős robbanás, Big Bang, amitől létrejött ez a világegyetem. Tehát, hogy miért és hogyan, ez egyelőre kérdés, ezt a csillagászok azt mondják, hogy ez filozófia, mi tudjuk, hívő emberek, nagyon tudjuk a hiányzó láncem, hol rejtőzik, de nézzük csillagászati szempontból. Tehát pontosan nulladik másodperctől nem tudjuk, hogy mi történt, de tudjuk a piciri-iciri-piciri töredékből, és most nem akarok a milliómodját mondani, mert folytatnám még 5-6-szor másodperc alatt, nem tudjuk, mi történt, nincs rá fizika, nincs rá képlet, de utána már úgy tisztázódnak a dolgok, hogy létrejött az univerzum elég kis méretekbe, hát a másodperc ezredje alatt, létrejött az anyag, és úgy kell elképzelni, hogy egy kavalkád, amiben nem volt semmi, csak maga az erő, egy ilyen plazmaszerű energia, amiből egy kis tágulás után, fantasztikus, hogy hogyan, létrejöttek a kvarkok.
Az mi, ha kifejtenéd a hallgatóink kedvéért?
Ehhez el kell ezt mondani, rendben, tisztában vagyok vele, de ez nagyon fontos lépés. Hát az történt, hogy ahelyett, hogy a keletkező anyag szétfolyt volna a világűrbe, így kompakt módon, eloszlott volna a világűrbe egyenletesen, mint ahogy minden fizika és fizikai törvény szerint ez kellett volna, hogy bekövetkezzen. Mondok egy példát is, kicsit kitérek. Ha egy nagyobb akváriumot ketté osztanánk egy lapocskával, egyikbe piros vizet, másikba kék vizet öntenénk, eltávolítanánk a lapocskát, bizonyos idő után az történne, hogy kapnánk egy lila vizet. Hát összefolyna az egész, nem vonnának benne piros foltok, meg kék foltok, nem volna a sarokba valami más, mint máshol, homogén anyag keletkezne. Hát nem ez történt. Hát a világmindenséggel az történt, hogy létrejöttek kvarkok. Na most a kvarkokról annyit kell tudni, hogy az atommal kezdeném, az atommag körül van véve elektronfelhővel, a mag tartalmaz protonokat és neutronokat. Tehát minden anyag lényegében atomokból áll, különféle mennyiségű proton és neutron kombinációjával. Na most ezek a protonok, neutronok 3-3 kvarkból állnak. Ez azt jelenti, hogy először lettek a kvarkok, amikben az a fantasztikus, hogy azonnal összeállták, tehát se perc alatt, összeálltak protonokká, neutronokká, és soha többé nem találkozunk velük. Tehát a világűrben nincsenek elkóválódott a kvarkok. Nincsenek fél protonok, vagy egyharmad protonok, vagy kétharmad protonok, amik nem fejeződtek be, nincsenek fél neutronok. Akkor a kvarkok összeugrottak protonokká, neutronokká, és azóta nincsenek. Most olyan erős erő köti őket ezekben a protonokban, neutronokban össze, hogy a napközpontjában se szakadnak szét. Tehát a napközpontban olyan óriási fúziós folyamatok zajlanak, óriási nyomás, óriási hőmérséklet közepette, hogy ott is proton és neutron kombinációkról, fúziókról beszélünk, ott már nem esik szét kvarkra az egész. Tehát óriási erő köti őket össze, protonban és neutronban ezeket a kvarkokat. Ezt már nem tudom elképzelni. Nekem az agyamat ez már meghaladja, hogy honnan az az erő, honnan a kvark, rendbe létrejöttek a protonok, neutronok, lazult egy kicsit az egész térrész, ami a csodálatos még ebben, hogy ezután az következett, hogy hát pár ezer évig, pár százezer évig, ez ahogy úgy növekedett, az anyag a gravitáció hatására csomósodásokat hozott létre. Gravitációban tudjuk, hogy az történik, hogy a csillagok keletkeznek a gravitáció által, az anyag annyira tömörödik gravitáció által, olyan sűrűségeket vesz fel, hogy beindulnak a termonukleáris reakciók, a fúziók, létrejönnek a csillagok. Tehát ez csak úgy lett. 3 perce még arról beszéltünk, hogy semmi pontból, se perc alatt létrejött egy csak úgy, egy óriási tér, nincs rá fizika, inflációnak hívják ezt a folyamatot, nem tudják megmagyarázni, hogy mitől. Létrejött egy tér, idő, meg volt benne minden, és folyamatosan így kezdtek ezek az erők anyaggá alakulni. Na most a csillagokban azért, még kitérnék ide egy kicsit a csillagokhoz, azért aranyos az ő fejlődésük, mert az első kezdetleges csillagok, még ezekben a galaxis csomósodásokban, azonnal szétrobbantak, azonnal hozták létre a Mendelejev táblázat összes elemét. Tehát a robbanás által olyan reakciók léptek fel, hogy keletkeztek a nehezebb anyagok, tehát a fémek, a gázok, hát meg a többi az egész. Aztán kezdtek a galaxisok ezzel valamit kezdeni. A galaxisokban meg az történik, hogy olyan csomósodások keletkeznek, amikből a csillagok jönnek létre. Ez azért fontos így végig gondolni, mert azok a csillagok bolygókat hoznak létre maguk körül, tehát begyűjtik a port, és ezeket az összes mindenféle elemeket, begyűjtik maguk körül, és egy olyan korongot hoznak létre, amiben adnak esélyt ezeknek a bolygóknak a létrejöttéhez, mégpedig úgy, hogy ott is ilyen csomósodások keletkeznek, és az az anyag is összeáll ilyen kődarabokkal, azok összeállnak bolygókká, és íme a Föld. Na most ez a fizikus szempont, nem akarok vallási témájú összehasonlításokba bonyolódni, de számomra az, hogy Isten megteremtette a világot, így zajlott.
Gyakorlatilag az, hogy ezek az ismeretek a rendelkezésünkre állnak ma már, lényegében a hitünket meg is erősítik, hogy figyeljük a nagyvilágot. Mert ugye sokan gondolják azt, hogy a kettő teljesen ellentétben áll egymással.
Igen. Az én hitemet mindenképpen erősítette. Nekem volt egy időszakom, amikor kezdtem foglalkozni a csillagászattal, el nem tudtam volna képzelni, hogy hová tegyem a vallási témáimat. Hát én akkoriban ezek szerint csak gyakorlati vallásos ember voltam, praktikus pontosabban, azt hiszem, hogy ezt úgy mondják, a hitet valójában hitként nem igen éltem át, mert pontosan az elsőre, ugye ez jött ki, hogy hát hova tegyük itt az összes többi vallásos dolgot. Hát én azt hiszem, hogy túlnyúlnak ezek a dolgok a dimenziókon, én úgy érzem, hogy ez belefér a hitünkbe.
Kedves hallgatóinknak elárulom, hogy a beszélgetésünk előtt egy kicsit elemezgettük a lönvilágosság mondatot. Ha a Teremtés könyvét olvassuk, találunk-e összefüggéseket így a világ keletkezésével kapcsolatban?
Igen, hát a világosság az első másodperctől történt meg, amikor is az anyag, valójában a kozmosz akkorára tágult, hogy ez a plazmaszerű képződmény, ugye a protonok, neutronok, blokkolták a fény kijutását ebből a univerzumból. Az első fény akkor történt meg, amikor ez föllazult pár százezer év alatt akkorára, hogy a fotonok már nem ütköztek anyagba. Tehát híg volt annyira, hogy egyszer csak felfény lett az egész. Tehát a asztrofizika, a kozmológia tudományán belül van egy időszak, amikor felfény lett a kozmosz. Ezt a fényt nevezik háttérsugárzásnak. Például belefér, hogy ez is lehetett az első fény, de felfény lett ugyanúgy a napunk, amikor létrejött a ködből gázokból. Amikor begyulladt, tehát beindult a fúzió a közepébe, és felizza. A fénye jó volt. Tehát ez is benne van a Bibliában, mindjárt az elején, hogy a fény jó volt, én ezt a napfényre értem, mert hogy éltető létrehozza azt a környezetet, amiben az élet fejlődhet. Tehát ez sem véletlen, mert tudjuk, hogy mostanában a csillagászok keresik a exobolygókon, a külső csillagok bolygóin azokat a nyomokat, amik ahhoz vezethetnek, hogy esetleg élet keletkezhet ott, vagy lehet. Na most ehhez azt kell tudni, hogy annak a bolygónak egy bizonyos sávon kell elhelyezkedni, az az élet sávja, hogy a naptól való távolság véget védett is legyen egyúttal a nagy erős kisugárzástól, de az atmoszférája ezt levédheti, megoldhatja, de viszont folyóvizet kellene, hogy találjanak rajta. Ez pedig csak egy bizonyos sávba lehetséges, mert ha közelebb van, akkor a Vénuszként végzi, ahol is csak 400 fokos forróság és gőzgázok vannak, vagy Marsként, ahol is lehűl az egész. Mondjuk jó van, a Mars azért vesztette a légkörét, mert túl kicsi volt hozzá, de ha nagyobb bolygó lett volna, akkor meg lefagy az egész is. Nagyon nehéz lenne ott az életet létrehozni. Tehát a mi bolygónk abban a szerencsés helyzetben van, hogy olyan sávban található, ahol ez az élet lehetséges, létrejön, és mondhatok mindjárt egy olyan 5-6 olyan fizikai dolgot, ami szerintem nem csak úgy van. Hát első dolog tehát az, hogy a víz anomáliája. Az egy olyan jelenség, hogy a víz legsűrűbb 4 fokon, nem 0 fokon, minden gáz, folyadék legsűrűbb a legkisebb hőmérsékleten. A víz nem. Mi történne, ha 0 fokon volna legsűrűbb? A víz felszíntére megfagyna 0 fokra, és lesüllyedne az aljára, lefagyna az alján minden azonnal. Tehát ez a víz anomáliája, hogy 4 fokos víz süllyed le a tavak, folyók legaljára, és ha esetleg a tóban megtelepszik, akkor az 4 fokon fenntartja ott az életet. Anomália. Véletlen. Kontinentális drift. Az azt jelenti, hogy a kontinensek egymáshoz súrolódva, hát kicsit problémát okoznak az emberiségnek a tűzhányok véget, földrengések véget, de hát csodálatos dolog az, hogy reciklálják a teljes földfelszínt, alá buknak a másik kontinens alá, és hát a tűzhányok segítségével kilövelik a reciklált anyagot. Mi tudjuk, hogy a tűzhányok környékén van a legtermékenyebb föld, hát ez valami fantasztikus, csodálatos dolog, hogy a elavult, tönkrement földfelületeket ilyen simán egyszerűen így kell reciklálni. Hát sajnos ez évmilliókig tart, úgyhogy nem látható mindjárt így szabad szemmel. Mondanám például, a víznek van egy olyan érdekes tulajdonsága, hogy kapilláris eleváció zajlik. A nagyon vékony csöveken, a kapilláris csövek, nagyon vékony csöveken fölfut. Mitől van 100 méteres eukaliptusz fa? Hogy jut oda föl a víz? Ezáltal, hogy a nagyon vékony csövecskékben a víznek az a tulajdonsága, hogy fölfele folyik. Szóval ilyen apróságok, azért az ember összerakja, hogy ennyi véletlen, azért ez már egy kicsit sok. Még elmondanám a víz körforgását, ugyanis én sokáig azon lepődtem meg, és nem értettem, hogy működik az, hogy a tengerek vize följut a felhőkbe, hát a víz nehezebb, mint a levegő. Hogyan lehetséges ez? Aztán egy okos könyvből kaptam egy érdekes gondolatot, hogy a H2O, a vízmolekula, könnyű gáz, tehát két hidrogén molekula viszi magával azt az egy oxigént, a két oxigén közé, mert O2 a levegőben, tehát könnyebb. Egyszerűen a vízmolekula, hogyha elpárolog a tengerekben, folyókban, ettől jut fel a légkör legmagasabb régióiba. Ez is egy olyan csoda, hogyha ez nem volna, nem cirkulálna a víz a légkörben, nem tudom, hogy volna itt létezhető élet. De ezek olyan általános jelenségek, gondolom, hogy más környezetben, más bolygókon esetleg szintén előfordulhat. Tehát egyelőre nem tudunk róla, mert szerencsére, vagy éppen szomorúságunkra oly nagy ez a világűr, hogy egyszerűen nem tudjuk pillanatnyilag felmérni, hogy szomszédos csillagokon vannak-e olyan bolygók, amiken esetleg lehet-e más élet? Hát ezért kell nagyon vigyázni erre a földire.
Kedves Sándor, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad nekünk. Hát, Isten áldja a további megfigyeléseidet, munkádat, tevékenységedet.
Köszönöm a meghívást, és remélem sikerült egy-két gondolatot becsempészni egy-két hallgató fülébe, hogy utána járjon, ne higgyen nekem, és sok sikert a további tanulmányokhoz mindenkinek ezen a téren.
Meleg Sándor amatőr csillagásszal beszélgettünk. A felvételt Gál Mészáros Réka készítette.